A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm műsorunk állandó szakértőjét, Pál Feri atyát, mentáligiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényközpontban tart kedd esténként. Ezeken az alkalmakon egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás vagy fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Adásainkban nem csupán egy-egy sémáról vagy azok kialakulásáról beszélgetünk, hanem arról is, hogy hogyan tudunk gyógyulni ezekből a sémákból. Sőt, hát az előadásaidhoz kapcsolódva a megelőzésről is igyekszünk beszélni, így lesz ez a mai műsorban is. John Gottman, amerikai családterapeuta megközelítésének alkalmazásával ugyanis arról beszéltél, hogy milyen családban nő fel az a gyermek, aki érzelmileg bírja az életet, így fogalmaznál, vagyis képes az együttműködésre, jól kezeli a stressz helyzetet, könnyen beilleszkedik, kellően erős az önkontrollja, és az élet nehézségeivel is könnyebben küzd meg. Ehhez az érzelmi intelligencia fejlesztésére van szükség. Ennek kapcsán számos pontot említettél, és kiderült, hogy a fejlesztés felnőtt korban is megtörténhet, tehát mi magunk is tehetünk lépéseket az érzelmi intelligenciánk fejlesztése érdekében. Egy hármas modellből indultál ki, miszerint mindig van egy esemény, az valamilyen hatást kelt bennem, és aztán arra reagálok valahogy.
Kétségkívül az érzelmi intelligencia fejlesztése nem csak, hogy megtörténhet felnőtt korban, hanem jó esetben folyamatosan fejlesztjük egészen természetesen. Tulajdonképpen még csak nem is alapvetően és elsősorban programszerűen, hanem azért, mert az élet helyzetek elé fog állítani. Egyszerűen olyan eseményeknek a kereszt tüzébe találjuk majd nem egyszer magunkat, ami érzelmileg nagyon erős hatást gyakorol ránk, és közben pedig meg lesz bennünk az a józanság, a relatív szabadság, a döntési képességünk, az a jó indulatunk, jó szándékunk, hogy valamit jól szeretnénk ennyomán tenni és cselekedni. Tehát tulajdonképpen az élet megteremti a tanulási helyzeteket, és ebből a szempontból az a nagy dolog, hogyha mi úgy tekintjük az életünknek, nem egyszer most így fogalmaznám meg ezeket a fölkavaró, érzelmileg nagyon megterhelő helyzeteit, hogy nem ezek döntik el, hogy mit fogok csinálni. Nem ezek döntenek helyettem. Nem úgy van az, ahogyan ilyen elég buta mondatban szokták, vagy szoktuk mondani, hogy fölidegelsz, persze, hogy oda csapok. Tehát, hogy ez nem így működik, hogyha egy érzelmileg intelligens módon látom a folyamatot, ez egy kulcsszó, hanem nagyon világosan meg tudom különböztetni azt, hogy mi az esemény, hogy mi az én reakcióm, ahol megjelennek az érzések és az érzelmek, és azután pedig, hogy milyen szabad cselekvéssel akarok válaszolni. És itt jön megint egy kulcs kifejezés, nem csak az eseményre, hanem a saját érzéseimre és érzelmeimre. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen folyamatosan igyekszünk fejleszteni az érzelmi önszabályozásunkat, az érzelmi teherbíró képességünket, és ezért az érzések képesek lehetnek az életünkben nagyon megfelelő cselekvések, energiai alapjául szolgálni, kiinduló pontjául szolgálni, motiválni tudnak bennünket. Például, hogy mondjak egy egyszerű történetet, az esemény az, hogy én egy bűnt követek el. Valamit helytelenül csinálok. Mi lesz az érzésem, ha elég egészséges vagyok, bűntudatom támad? És mi a harmadik lépés? hogy a bűntudat segítségével, mert hogy nem az érzés ellen kezdek majd el harcolni, nem a bűntudatot próbálom megszüntetni, nem a kényelmetlen érzelmi állapotomat próbálom majd mondjuk bűnbakkereséssel, mások hibáztatásával, mások felelősségtételével, bosszúval és mindenféle ideológikus önindoklással valahogyan elcsapni és elkenni és ettől a rossz érzéstől megszabadulni, hanem pontosan érzékelem, hogy most itt egy reális módon megjelenő bűntudatom van, és fölhasználom a bűntudatnak a motiváló erejét, hogy elmenjek és bocsánatot kérjek, elmenjek és meggyónjam mindazt, amit oda érdemes tennem. Tehát amikor az érzelmi intelligencia fejlesztéséről beszélünk, akkor szó sincs róla, hogy csak érzésekről és érzelmekről beszélnénk, hanem folyamatokról beszélünk. Éppenséggel arról, hogy hogyan tudunk hatékonyan bánni az érzelmeinkkel, még egy picit tágabb összefüggésbe helyezve, hogy elég világosan és tudatosan eligazodunk abban a világban, hogy mit tesznek velünk az érzelmek, és mi mit akarunk tenni az érzelmeinkkel.
Megoldás kiválasztása volt a következő pont, ahol elhagytuk a fonalat a múlt alkalommal, és ennek kapcsán arról is beszéltél az előadásodon, hogy nagyon sok múlhat azon, hogy milyen konkrét tervet dolgozunk ki egy-egy szituáció kapcsán, és itt nagyon lényeges, hogy apró lépésenként kell haladni. Hiszen amikor érzelmileg ellehetetlenülünk valami miatt, akkor szinte káosz lesz bennünk. Viszont ha elkezdünk kidolgozni egy tervet, akkor talán ez segíthet abban, hogy valamennyire úrrá tudjunk lenni ezen a belső káoszon.
Így van. Konkrét terveket azért érdemes kidolgozni, mert olyankor tulajdonképpen annak a hátterében a szabad cselekvési világunk van, eljutunk a kreativitásunkig, eljutunk annak a fölismeréséig, hogy több lehetőségünk van. Így akkor megerősödik bennünk azt, hogy tulajdonképpen döntési helyzetben vagyunk, átéljük annak a szabadságát, hogy így is tehetem, és úgy is tehetem. Hogy akármilyen szorult helyzetben vagyok, akkor is tudok dönteni, hogy így teszem majd, vagy úgy teszem. És minél inkább kidolgozok lehetőségeket, annál inkább a cselekvő képességemnek is a birtokába kerülök. Annál inkább megjelenik majd az az élményem, nem csak, hogy szabad vagyok, nem csak, hogy kreatív vagyok, nem csak, hogy döntési helyzetben vagyok, hanem, hogy alkalmas vagyok a cselekvésre, hogy kompetens vagyok, hogy képes leszek majd valahogyan helyesen cselekedni, hogy most így mondanám, a kontroll és az irányítás a saját cselekedeteim szempontjából az én kezemben van, még akkor is, hogyha esetleg egy külső esemény nagyon is meghatározza azt a helyzetet, amiben vagyok. Tehát ahogyan kidolgozzuk ezeket a helyzeteket, és megéljük azt, hogy szabadon tudunk választani ezek között, és dönteni aztán a választás nyomán, hogy melyik cselekvési stratégiát fogjuk alkalmazni, ez egy olyan összefüggést teremt bennünk, amiből aztán ténylegesen meg tud születni az a cselekvés, amit érdemes végigvinnünk.
A helyes megoldás kiválasztásának lépésénél vagyunk tehát, és itt azt is fontos megemlíteni, hogy nem érdemes elvárni magunktól, hogy azonnal a legideálisabb megoldást válasszuk. Tehát, hogy megengedni saját magunknak azt, hogy javítgassuk azt a megoldást, vagy azokat a megoldási variációkat, amiket végül is kiválasztottunk.
Igen, és ezért egy alkoholbeteg személynek a fordulatához kapcsolódó gondolatát hadd idézzem. Aki azt mondja, majdnem 20 évig alkoholizáltam, és a környezetemben mindenki, és én magam is azt mondtam magamnak, hogy Jóska, neked nem szabad innod. Még rosszabb esetben nem volna szabad innod. És azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a mondat egyáltalán nem hatott rám. némi bűntudatot vagy szorongást keltett, de azt éppenséggel el tudtam csapni egy következő felessel, vagy következő három sörrel, és azt mondja, hogy a fordulat akkor jött benne létre, amikor hirtelen a következő mondat jutott eszébe. Hát hiszen ez másképp van. Hát azt is mondhatnám, hogy szabad nem innom. És ez miért jelentős? Azért, mert amikor a szabad cselekvési lehetőségeinket kidolgozzuk, akkor érdemes nem cenzúrázni magunkat, még nem rögtön nekiállni, még mielőtt egyáltalán az ötleteimet számításba venném, hogy ez nem szabad, ez nem lehet, ez nem rendes, ez nem jó, ez majd mit fognak szólni mások, mi lesz majd róluk rólam, az ő véleményük, mit fognak majd mondani, hogy fognak majd ezután viszonyulni, majd akkor nem fognak szeretni, majd akkor ennek rossz következményei lesznek, és már is kizártam 7-8 jó lehetőséget. És miért is fontos ez? Azért, mert például azt mondom, bosszút is állhatnék. Szabad bosszút állnom. Második gondolatom, szabad nem megbocsájtanom. Rendben van, nem állok bosszút, de soha nem fogok neki megbocsájtani. Erre mondhatnánk azt, hogy ez szörnyű, rettenetes, ilyenre az ember ne is gondoljon, fordítva látom. Mert amikor azt mondom, igenis, szabad vagyok ahhoz, hogy bosszút álljak. Majd pedig ezt végig gondolom, és végigérzem, és végigélem, és ha jövőben elképzelem, hogy mi lennének a következményei a bosszumnak, hogy kivel mi történne, hogy én velem mi történne, hogy ez...
Tehát fejben belemegyek ebbe a folyamatba?
Így van. Átgondolom, de át is érzem, tehát nem hűvös logikával történik mindez, hát az együttérzésemmel történik. Hogy fog ez majd hatni? Erről beszéltünk egy-két adással ezelőtt. Hogy fog ez hatni majd akkor arra, akin bosszút álltam, annak a szeretteire, hogy fog hatni, később rám, hogy fog hatni, a barátaimra, hogy hat, mikor megtudják, hogy én bosszút álltam, hogy fogok legközelebb imádkozni, hogy fogok ülni majd a templomban, milyen érzéseim lesznek akkor, amikor a Szentírást kinyitom, hogy fogok a feleségem szemébe nézni, hogy nevelem majd ezután a gyerekeim. Tehát ez egy egész világ, ezeket mind végig gondolom, végig érzem, végig zongorázom. És ez miért érdekes? Végül is azért, mert nem csak a szabadság lehetőségeiben erősödök meg, hogy ezt tényleg megtehetném, hanem amikor úgy döntök, hogy nem állok bosszút, ez nem ugyanaz az állapot, mint ha azt mondanám, tilos ezt csinálnom, nem szabad ezt csinálnom, szó se lehet róla, nem is gondolhatok rá, nem szabad ilyet érezni, rendes ember ilyet nem érez, keresztény ember ilyet nem gondol, katolikus ember ilyennek eszébe se jut. Hát egy egész más állapotban vagyok, mikor azt mondom, hogy el tudom kezdeni magamat becsülni azért, mert szabadon úgy döntöttem, hogy nem állok bosszút, miközben jogos volna a haragom valamilyen formában való kifejezése, és hogy nagyon is reális az, hogy megjelent bennem egy adok-kapok az igazságosság igénye. Hát egész másképpen fogok magamhoz viszonyulni, mikor azt mondom, tulajdonképpen annak nyomán, hogy nem álltam bosszút, annak nyomán, hogy most a második lépésben úgy döntöttem, hogy meg akarok bocsájtani, de tudom, hogy ez egy folyamat, és most nem várom el rögtön, hogy jó érzéseim legyenek a tettessel szemben, nem is akarom ezt tovább ragozni, tulajdonképpen jogosultságaim támadnak, hogy magamat megbecsüljem, hogy magamat elismerjem, hogy lássam, hogy az az érzelmi munka, amit most elvégeztem, ez jogosultságokat ad nekem arra, hogy magamat becsülhessem. Tehát egész más úgy lefeküdni este, hogy majd fölrobbanok, és közben abban a szorításban és feszültségben élek, hogy nem szabad bosszút állni, hogy nem teheted ezt meg, hogy muszáj megbocsájtani, vagy úgy lefeküdni, hogy tulajdonképpen én egy igaz ember vagyok. Két ok miatt is. Mert nem fogok bosszút állni, pedig megtehetném, de úgy döntöttem, hogy nem fogok. És azért is igaz ember vagyok, mert úgy döntöttem, hogy meg fogok neki bocsájtani. Hát egész másképpen fogok lefeküdni. A szabadságommal, a kreativitásommal, az alkalmasságommal, önmagam megbecsülésével fogom folytatni a következő napon ezt a történetet. Hát egész másképpen nézek magamra, mert ezzel lehetőséget biztosítottam például arra, hogy saját magamat is ne csak áldozatnak lássam. Hát aki szabadon úgy döntött, hogy nem áll bosszút, majd szabadon úgy döntött, hogy meg fog bocsájtani, ő nem csak egy áldozat, hanem egy kompetens személy, aki emberi méltósággal rendelkezik, aki most mondjuk Olofsson Placid atya gondolataival kicsiként megmutathatja, hogy mi a nagysága.
hogyha innen közelítjük meg, akkor ez mélyebben lesz az én belső döntésem, hogyha végigmegyek ezen a folyamaton, mint hogyha a fejemben újra és újra megszólaló tiltó hangra gondolnék.
Amikor valamilyen tilalom alapján működöm, elsősorban a félelem az, ami érzésként, vagy ehhez kapcsolódó más érzésekkel együtt, bűntudattal, szorongásra, szégyenkezéssel együtt megjelenik. Az pedig nem annyira segíti, főleg hosszú távon az életet. Hát egész más, hogyha én a cselekvésig egy sokkal mélyebb belső meggyőződésből jutok el, nem annyira elvárásoknak akarok megfelelni, vagy valami törvényt akarok betartani, persze mondhatom azt legvégül, ha már semmi más miatt nem csinálok valami jót, hát csináljam azért, mert a törvény, vagy csináljam azért, mert félek attól, hogy valami bűnt követek el. Rendben van, ha nincs más, akkor ez is jó. De hát egészen másképpen fogom élni az életet, hogyha egy-egy drámai életesemény nyomán nem még egy újabb szorítás az, ami engem körbevesz, hanem a szabadságnak a tere dolgozódik ki. Pont akkor, amikor egy érzelmileg egyébként beszűkült lelki állapotban vagyok, hiszen minél nagyobb az igazságtalanság, minél nagyobb a sérelem, érzelmileg minél inkább megterhel valami, hát ismerjük ezt az életből, elkezdünk keringeni körülötte, újból és újból visszajátszuk az eseményeket, ott vagyunk, nem is bírunk elszakadni attól, hogy ne arra gondoljunk, ha mit csinált, hogy mondta, visszapörgetjük, most már másképp csinálnám, most bezzek megvédeném magam, most bezzek más csinálnék, és nem engedném neki. Hát beszűkült lelki állapot elvon bennünket a sokkal fontosabb dolgoktól. Most, amikor a szabad cselekvés terét magunkban kidolgozzuk, tulajdonképpen ezt a beszűkült állapotot is elkezdjük felszámolni.
Érzelmi intelligencia fejlesztése kapcsán érdemes szembenéznünk azzal is, hogy ez egy folyamat, erre már tettél utalást, és hát ennek során minden bizonnyal lesznek kudarcaink is, de ettől még nagyon is érdemes belefogni egy ilyen folyamatnak az elindításába.
Igen, már az előző kérdésedben is feszegetted ezt, most mi van a kudarccal, a hibával, a tévedéssel. Így van, hogy nagyon is érdemes nem egyszer a legjobb szándékkal ott, ahol éppen tartok, cselekedni, azzal az önreflexiós képességgel, ez az érzelmi és társas intelligenciának része nyilvánvalóan, hogy rálátok arra, hogy mit cselekedtem, hogy rálátok arra, hogy most, hogy ezt megcsináltam, tulajdonképpen most veszem észre, hogy más valami jobb lenne. Nem egyszer azért az életben így van. Nem úgy van, hogy az íróasztalnál kitaláljuk a tökéletes döntést, hanem döntések sorozatát hozzuk. És persze, hogy irányba állunk, persze, hogy van egy értékrendünk, ez nyilvánvaló, hogy hozunk stratégiai döntéseket, vagy alapvető döntéseket. A szakirodalom ilyet is mond, hogy megelőző döntéseket. Nyilvánvaló, ezekről mind beszélhetünk meg, ez mind igaz. De hát azért éppenséggel van olyan tapasztalatunk, hogy ahogy megyünk előre, akkor jutunk el olyan kereszteződésekig, olyan perspektívánk akkor lesz, amikor már tovább haladtunk, nem az íróasztalnál, és nem három döntéssel előbb, hanem ott és akkor. De közben azzal a szabadsággal, méltósággal, és lelkiismeretességgel, és felelősségtudattal vagyunk ott, hogy ha az derült volna ki, hogy ez nem volt a legjobb döntés, akkor azt el tudjuk ismerni, de be tudjuk látni. És ezzel létrejönnek tisztességes helyzetek, amiben sem magamtól, és ennek okán a másiktól sem várom el, hogy tökéletes legyen. Mert fönn tudom tartani az együttérzésemet magammal is, megengedem, hogy tévedjek, és ebből mi következik? Ha ez egy intelligenciában ötvöződik, akkor megengedem neked is. Egyszer csak más szemmel fogok rád nézni. Hát ha magamat is meg tudom érteni, amilyen nem tudtam rögtön egy tökéletes döntést hozni, vagy a legjobb megoldást kiválasztani, hát akkor miért ne tudnám elfogadni, hogy te is próbálkoztál valamivel? És tulajdonképpen a nehéz helyzeteink megoldása nem egyszer ezen sokkal inkább múlik. Vagyis a legnehezebb helyzeteink már általában nem azért nehezek, mert önmagában a probléma annyira nehéz, hanem azért, mert azok a megoldási, cselekvési lehetőségek, amelyeket kipróbáltunk, alkalmatlanak a probléma megoldására vagy elhordozására. Egy pont után nem a probléma a nehéz, hanem az, amit csinálunk vele. És amikor én fönntartom az együttérzésemet, a megértésemet és a jó hiszeműségemet, és ezt kölcsönösen csináljuk, akkor egészen nehéz, megoldhatatlan problémákban is egészen tűrhetően el tudunk működni.
De hát ehhez az kell, hogy a saját magammal való jó viszony az ott legyen bázisként, amire rá tudok építkezni utána.
Igen, így van, és nagyon szívesen hozzátenném, hogy ez a készség, hogy a másikkal és a magammal való jó viszonynak a készségszintű adottsága és képessége az egyre inkább kidolgozottá legyen.
Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb, nem? Hogy saját magunk felé ezt az együttérzést tanúsítsuk valamilyen formában.
Kinek mi? Tehát van, aki tud nagyon együttérző lenni magával, és nagyon rideg másokkal, van, akinek inkább ez fordítva megy, a gyakoribb inkább az, hogy mind a kettő nehéz. És akkor éppen melyik helyzetben vagyok, az tulajdonképpen megküzdünk ezzel. És az az érdekes, hogy az együttérzéstől sokan félnek, hogy azon bennük, hogy na most együttérző vagyok vele, vagy magammal, akkor szép lassan majd mindent lehet. Akkor majd elengedjük a gyeplőt, na akkor egyszer csak már bármit meg lehet csinálni.
Hogy a másik kihasználja majd ezt a helyzetet.
Igen, és kétségkívül létezik ilyen. Nyilvánvaló, hogy ki tudjuk egymást használni, ki tudjuk egymást zsákmányolni, vissza tudunk élni a másik bizalmával, ez kétségkívül így van. Ezért nyilván nem mindegy, hogy szabad döntéseinkben kik a barátaink, hogy kikkel tartunk hosszú távú kapcsolatot, hogy mely kapcsolatok azok, amelyekben igazán sok időt és energiát szánunk, és kétségkívül reális döntés lehet az, hogy egy sokadik arcú csapás után azt mondom, hogy köszönöm szépen, a következő pofonél már nem fogok jelentkezni.
A határok tartása lehet itt a kulcs a megközelítésben?
A határok tartása nagyon fontos, mégpedig azért, mert amikor vannak világos határok, akkor megengedhetjük magunknak azt, hogy rugalmasan egyszer-egyszer kivételeket tegyünk. Akkor tere lehet persze a megbocsátásnak, az irgalomnak, a szolidaritásnak és a többinek. De ha nincsenek határok, akkor elsüllyedünk. Vagy a kapcsolatok talajtalanná válnak. Akkor tényleg szinte bármi megtörténhet, és mindig csak futunk az események után.
Hogyan fejleszthetjük az érzelmi intelligenciánkat felnőtt korban? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia és állandó szakértőnk.
Pál Feri.